Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézustól. Amen. Foglaljuk el helyünket és adventi ünnepi Isten tiszteletünket a 162. dicséretünk éneklésével kezdjük. 162. dicséretünknek az első 6 versét énekeljük. Ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten. Isten igéjét ezen a mai vasárnapon Pál apostolnak Timoteushoz írott második leveléből olvasom, ennek a levélnek a második részéből, a 14-től a 21-ig tartó versekből. ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatóknak romlására. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. A szentségtelen üles rármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. És az ő beszédők, mint a rákfekély terjed, közülük való Himénéus és Filétus, akik az igazság mellől eltévejedtek azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. A kegyelmes Isten áldja és szentelje meg számunkra az ő igéjének hallgatását és megtartását. Jöjjetek, imádkozzunk! Örömmel jöttünk ide hozzád ezen a mai reggelen is. Örömmel jöttünk ide, mert hisszük azt, hogy itt békesség és nyugalom vár bennünket. Örömmel jöttünk ide, mert tudjuk azt, hogy te is örömmel hívsz és vársz bennünket mindig, kegyelmes Istenünk. Örömmel jöttünk ide, mert tudjuk, hogy itt meghallgatásra találunk. Elmondhatjuk a mögöttünk álló napoknak minden eseményét, még azokat is, amelyeket talán senki mással nem tudunk megosztani. És feltehetjük a kérdéseinket, elmondhatjuk a kéréseinket is. De tudjuk azt is, Urunk, hogy nem csak mi teszünk fel kérdéseket, hanem bizony felénk is elhangzanak kérdések te tőled, Urunk. Elhangzik a kérdés felénk, hogy vajon hogyan gazdálkodunk a te ajándékaiddal. Mert minden új nap, amellyel megajándékozol bennünket, egy új lehetőség, a szolgálatnak az alkalma, a rólad való bizonyságtételnek az alkalma. És ilyenkor, amikor megállunk itt előtted, bizony felteszed nekünk a kérdést, hogy hogyan használtuk ki ezeket az alkalmakat. És nekünk, ha igazán őszinték akarunk lenni, bizony nagyon sokszor azt kell mondanunk, hogy bizony nem éltünk a lehetőséggel. Nem tettünk rólad bizonyságot, nem hirdettük a te nevedet. De azért jövünk hétről hétre ide hozzád, Istenünk, hogy erősíts bennünket, hogy formálj és alakíts bennünket, hogy minél jobban alkalmasak legyünk erre a szolgálatra, hogy minél jobban tudjuk végezni azt a nagyszerű és csodálatos munkát, amely minden tanítványodnak a munkája. Hálaadással fordulunk feléd, Urunk, a megtartott életünkért, az erőnkért, amelyet naponként megadtál nekünk, és kérünk, hogy az előttünk álló napokban tégy képessé bennünket arra, hogy a feladatot is mind jobban és jobban tudjuk végezni. Ezért kérünk most, hogy szent ígéd által szólíts meg bennünket, taníts, alakíts, formálj és erősíts minket. Kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, hálaadásunkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten ma számunkra elkészített üzenetének a meghallgatására készüljünk a 89. Zsoltárunknak az első versét énekelve. 89. zsoltárunk az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Amelynek alapján ezen a mai vasárnapon, Advent első vasárnapján Isten üzenetét szeretném hirdetni nektek, a már felolvasott igerészből, a Timoteushoz írott második levél második részéből, a 19. versből olvasom. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez: ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Foglaljuk el helyünket. A felolvasott ige rész annak a néhány levélnek az egyikéből való, amely leveleket úgy ismerünk, hogy pásztori levelek. Ezeket a leveleket Pál apostol írta az ő munkatársainak azért, hogy elmondja az intelmeit, az útmutatásait. Milyen találó ez az elnevezés, hogy pásztori levél. Hiszen tudjuk, hogy a pásztornak az a feladata, hogy a nyáját vezesse, méghozzá biztonságos utakon és biztonságos helyekre vezesse, hogy biztosítsa számukra mindazt, amire szükségük van, ahhoz, hogy az életük biztonságban legyen, hogy tudjanak növekedni, és hogy mindenük meglegyen, amire szükségük van, hogy el ne tévedjenek rossz utakra, olyan utakra, ahol veszély fenyegeti őket. Nos, ezeknek a pásztori leveleknek is ez volt a célja, hogy a gyülekezet vezetőit ellássa olyan tanácsokkal, olyan intelmekkel, amelyeknek a birtokába a nyájukat, a gyülekezetüket biztonságosan tudják vezetni. És én úgy hiszem, hogy ezek az útmutatások kortól, helytől, időtől függetlenül mindig érvényesek. És nem csak a gyülekezetek életére vonatkozóan, hanem bizony az egyes hívő embernek az életére vonatkozóan is. És hogy mik is voltak azok a veszélyek, amelyek Pál apostol szerint fenyegették a gyülekezetet, Timoteusnak a gyülekezetét. A hamis tanításoknak, a tévtanítók megjelenésének a veszélye. És ezek a veszélyek, én azt gondolom, hogy szintén kortól, időtől függetlenül jelen vannak a közösségeknek az életében. Azért voltak ezek valóban nagyon fenyegető veszélyek, mert az igének, az isteni üzenetnek a félre magyarázása, a rosszul magyarázása, az bizony a hívő életünket rombolja. Ugye milyen érzékletes az a hasonlat, amelyet az apostol ír Timoteusnak, hogyha valaki nem helyesen hasogatja az Istennek az igéjét, akkor az nagy veszélyeket rejt magába. A fa kivágásához is nem elegendő az erő, szakértelem is kell hozzá. Hiszen, hogyha valaki nem tudja azt, hogy hogy kell egy fát úgy kivágni, hogy se önmaga ne sérüljön meg, se az a fa ne váljon használhatatlanná, olyanná, hogy már nem való másra, csak a tűzre, ahhoz szakértelem kell. Nos, az Isten igéjének a magyarázásához is az kell, hogy az helyesen és jól történjen. Mert a félre magyarázott, a rosszul magyarázott ige bizony nagy kárt okozhat. Olyan ez, mintha elmegyünk az orvoshoz, elmondjuk a tüneteinket, a panaszainkat, és ezek alapján az orvos felállít egy diagnózist. De mi van akkor, hogyha ez a diagnózis és az elrendelt gyógymód rossz, nem a mi betegségünkre való? Akkor bizony nem, hogy használ, hanem inkább árt. Nos, a hamis tanítások, a rosszul magyarázott, a félre magyarázott ige is nem, hogy használna a lélek életének, hanem egyenesen rombolja azt. Tévutakra vezet. Árt az Istennel való kapcsolatunknak. Jószerével tönkreteszi azt a kapcsolatot. Már az Ószövetség idején is voltak hamis proféták. Olyan proféták, akik nem az isteni üzenetet közvetítették a nép felé. Nem az Isten szavát adták tovább, hanem azt mondták, amit a király hallani akart, vagy ami abban az adott helyzetben szerintük jó volt. Az ember képére, a maguk akaratára formálták az isteni szót, és nem azt mondták el, amit az Isten akart üzenni a népnek. És Jézus életében, és különösképpen a halála után is megjelentek az álproféták, akik a meddő szóharcaikkal és a vitatkozásaikkal nem építették a gyülekezeteket, hanem inkább rombolták. Nem volt más céljuk, mint hogy a maguk nagyságát bizonygassák az emberek előtt. Ez mindig nagyon veszélyes, de különösképpen veszélyes volt akkor, amikor a gyülekezetek még csak épülő félben voltak, amikor még az útkeresés időszakában voltak, amikor jószerével még maguk sem tudták egészen világosan azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy keresztény hívőként kell élni a világban. Amikor még nagyon sebezhetőek voltak, hiszen még nem volt az egyháznak, a gyülekezeteknek egy kialakult gyakorlata. És igazából ugyanilyen veszélyesek most is, ma is, hiszen az igének a kifordítása, a magunk képére alakítása, az nem épít, hanem éppen ellenkezőleg rombol. Lehet, hogy ma az isteni üzenetnek, az igének a meghamisítása nem egy-egy ember személyében jelenik meg, mint ahogy akkor történt, ahogy hallottuk Himéneusnak és Filéteusnak az alakjában jelentek meg ezek a tévtanítások, de ma is vannak olyan magukat keresztény közösségnek való társulások, amelyek bizony félreviszik az embereket, amelyek rosszul magyarázzák, hamisan magyarázzák az isteni üzenetet. De akármilyen formában is jelentkezik ez a veszély, a lényege az, amit Pál apostol úgy fogalmazott meg ebben a levelében, hogy az Isten igéjét helyesen kell hasogatni. Mert ahogy mondtam, ha ez nem így történik, akkor az több kárt okoz, mint hasznot. Hogyha ez nem így történik, akkor nem épít bennünket, hanem éppen ellenkezőleg rombol. Nem közelebb visz bennünket az Istenhez, hanem éppen ellenkezőleg egyre inkább eltávolít tőle. És ezek a hamis tanítások, sajnos, ahogy Pál apostol is mondta, úgy terjednek, mint a betegségek. Úgy terjednek, mint a rákfekély, ahogy megfogalmazta az apostol. És ugye tudjuk, hogy a betegség a legyengült szervezetet sokkal hamarabb, sokkal könnyebben megtámadja, mint az egészségeset. És én azt gondolom, hogy ebben a mai világban, amelyben élünk, ha nem is a test, de a lélek nagyon sokszor le van gyengülve. Hiszen ez a világ, amely jószerével nem áll másból, mint a pénznek, a hatalomnak a hajszolásából, legyengíti az emberi lelkeket. Hiszen kiöl belőlük minden olyan érzést, amelyre az emberi léleknek szüksége van, amely az emberi lelket erőssé és gazdaggá teszi. Ma nagyon sok embernek a lelke üres, sivár és közömbös, de mondhatjuk egyetlen szóval beteg. És ez a lélek gyógyulásra vár, kimondva vagy kimondatlanul, tudva vagy tudattalanul, de vár valamire. Vár valamire, amibe szeretne belekapaszkodni, vár az orvosságra, amely meghozná neki a gyógyulást, és szívesen kapaszkodik. Az első olyan szóba, amelytől mindezt várja és reméli. És sokszor ez a szó nemhogy a gyógyulást hozza meg neki, hanem még jobban megbetegíti. Ahogyan olvastuk Pál apostol szavaiból, ez a két ember, ez a két tévtanító azt hirdette, hogy a feltámadás már megtörtént. Azzal dúlták fel ennek a közösségnek a békességét és a nyugalmát, hogy az üdvtörténetnek a sorrendjét a feje tetejére állították. Egy későbbi újszövetségi iratban is találkozunk egy ilyen tévtanítással, amely azt mondja, azt tanítja az embereknek, hogy olyan keresztséget tud adni, hogy az ő tanítványai, akik részesednek ebben a keresztségben, már nem is halnak meg, hanem megöregedés nélkül örök ifjak maradnak. Ugye, hogy megmosolyogni való egy ilyen tanítás. Igen, de mégis voltak, akik hittek benne. És ma is vannak olyanok, akik valójában megmosolyogni való tévtanításokban hisznek. Ez a két ember, akiről Pál apostol ír a levelében, és akitől óvja Timoteust és a gyülekezetét, ez a két ember is ilyen szellemi játékot űzött a feltámadásnak a tanításával. Pedig a feltámadás tana a számunkra, keresztény hívő emberek számára egy sarkalatos hitigasság. Nagyon fontos, hogy a feltámadás tanításával teljesen tisztában legyünk, és azt teljes szívünkkel higgyük és valljuk. Hiszen ez a hitünknek egyik alappillére, hogy Jézus feltámadott, hogy Jézus valóságos testben feltámadott. Ha ezt nem hisszük és valljuk, akkor a legnagyobb reménységünket, azt, hogy Jézus feltámadásához hasonlatosan mi is a feltámadás reménységét hordozzuk az életünkben, a szívünkben, a lelkünkben. Ha ezt megkérdőjelezzük, akkor a keresztény hitünket kérdőjelezzük meg. De ezen túlmenően Isten Krisztust feltámasztó erejét is megkérdőjelezzük. Megkérdőjelezzük az ő hatalmát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét az ember iránt. Ezért tartotta Pál apostol olyan fontosnak azt, hogy a feltámadás tanításáról pontos útmutatást adjon Timoteusnak, hogy figyelmeztesse őt arra az igen nagy veszélyre, amelyet ez a két ember jelentett Timoteus gyülekezete számára. Ez a két ember, akik a feltámadás tanítását forgatták ki, ferdítették el, hogy vigyázzon, nehogy a gyülekezete, az közössége, azok az emberek, akik még csak az útkeresés állapotában voltak, rossz úton induljanak el. Egy olyan úton, amely nem vezeti el őket az Istenhez. És ahogy hallottuk ebből a levélből, ennek az igazságnak a záloga és a pecsétje az, hogy Isten ismeri az övéit. Nem az embernek az Isten ismeretében van ez a pecsét és a zálog, hanem az Isten minket való ismeretében. Mert ugye a mi Isten ismeretünk, a mi Isten sejtésünk, vagy Isten tudatunk, ahogy szintén Pál apostol szavaival mondjuk el, csak homályos, csak tükör által való, nem teljes akkor, amikor még itt járunk ebben a földi világban. De az Isten emberismerete az bizony teljes. Isten jól ismer bennünket, hiszen ő alkotott, ő teremtett, ő indított el ennek a földi életnek az útján. Isten ismer bennünket. A legrejtettebb gondolatainkat is. A szívünknek minden titkát, még azt is, amit önmagunk elől is el akarunk rejteni, amire mi magunk sem akarunk még csak gondolni sem. Isten azt is tudja, Isten azt is ismeri. És ezért ez a pecsét és a zálog, hogy Isten mindennek az ismeretnek a birtokában mégis elküldte Krisztust ebbe a világba. Mert jól tudván a mi bűneinket, ismervén a mi hibáinkat, vétkeinket, sokszor gonoszságainkat, megkönnyörült rajtunk. Szabadítást készített a számunkra, és elküldte a szabadítót ebbe a világba. Azért, mert ő az, aki bennünket megtartani akar. Ezért adta nekünk Krisztust, a szabadulás egyetlen útját. És lehet-e olyan emberi tudás, vagy olyan emberi erő, amely a mi megváltásunknak, a mi szabadulásunknak más útját tudná megmutatni? Lehet-e olyan emberi tudás, olyan emberi erő, amely más fundamentumot vethet, mint amelyet az Isten vetett Krisztus által? Pál apostol szavaiból azonban nem csak megnyugtatás, nem csak figyelmeztetés, nem csak útmutatás szól, hanem egyben felhívás is elhangzik. Timoteus felé, minden idők, minden gyülekezetének vezetői felé, és tulajdonképpen minden hívő keresztjén ember felé. Hagyja el a gonoszt mindenki, aki a Krisztus nevét vallja. És én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a legnehezebb a mi számunkra, hogy hagyjuk el a gonoszt. Hagyjuk el a gonoszt, amely pedig ezer és ezer formában közelít felénk nap mint nap. Ott van az életünkben külsőleg, külső támadások alakjában és belsőleg is. Ebben a világban naponként vesznek körül bennünket a kísértések. A gonosz ezer és ezer arcát tudja felénk mutatni, és mi sokszor nem ismerjük fel ezeket a kísértéseket. Sokszor gyanútlanul és óvatlanul belesétálunk ezekbe a csapdákba. És amikor rájövünk, amikor észrevesszük, akkor lehet, hogy talán már késő. És a gonosz, amelytől az apostol intelme alapján óvakodnunk kell, amit el kell hagynunk, nem csak kívülről, a külvilág felől közelíthet felénk, hanem sokszor bennünk van. Sokszor ott hordozzuk a lelkünkben. És ezért önmagunkkal is meg kell küzdenünk. Talán ez a legnehezebb minden ember számára. Belátni azt, hogy az a lélek, amelyet hordoz, azok a gondolatok, azok a tervek, azok az elképzelések, amelyeket olyan gondosan felépített, azok nem az Isten akarata szerint valók. És azokkal szakítani kell, azokat el kell hagyni, azokat ki kell vetni a lelkéből. És ehhez valóban erőre van szükségünk. Mérhetetlenül nagy erőre, hogy belássuk azt, hogy az Isten útja a helyes. Lehet, hogy az az út nem esik egybe a mi elképzeléseinkkel. De akkor azt kell mondani, amit Krisztus mondott abban a bizonyos utolsó imádságában, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én, hanem ahogyan te akarod. És ezt mondja Pál apostol is. Hagyja el mindenki a gonoszt, aki Krisztus nevét vallja. Még akkor is, hogyha ezért önmagunkkal kell megküzdenünk, hogyha ezért fel kell adni esetleg gondosan dédelgetett terveinket és vágyainkat. Mert hiszen, ha a Krisztus nevét valljuk, ha őt követjük, az ő útján járunk, akkor lehet, hogy nem ennek a világnak a kívánságai szerinti nagy célokat, vágyakat valósítunk meg, de annál sokkal, de sokkal többet. Eljutunk oda, ahonnan egykor indultunk, és ahol Isten hitünk és reménységünk szerint helyet készített mindannyiunk számára. Forduljunk hát most ezen a mai vasárnapon imádságunkban az Isten felé. Ma, amikor megkezdődik az adventi időszak, az az időszak, amelynek a végén szívünk minden hálájával fogunk örvendezni és dicsőíteni az Istent, azért, hogy elküldte hozzánk azt, aki elhozta számunkra a megváltás, a feltámadás reménységét. Most azért imádkozzunk, hogy valóban segítsen bennünket az Isten, hogy tudjuk elhagyni a gonoszt, hogy őrizzen meg bennünket minden hamisságtól, minden hamis tudománytól, hogy a szívünkben, a lelkünkben csak a tiszta evangélium legyen, és ne kelljen félnünk, ne kelljen elbújdokolnunk az Isten tekintete elől, hanem oda tudjuk tárni elé a szívünket, és oda merjünk állni elé, a Krisztus nevét valva, a Krisztusban bízva. Amen. Mindenható Úrunk, csodálatos a Te ígédnek világa. Csodálatos az a világ, amely a legnagyobb áldásokat és ajándékokat hozza el a számunkra. Csodálatos az a világ, amelyből erőt és útmutatást nyerhetünk, amelyből megismerhetünk Téged, ha csak tükör által homályosan is, de már tudhatjuk, hogy Te feltétel nélkül szeretsz bennünket, hogy Te soha nem fordulsz el tőlünk, hogy Te mindig hívod, várod és meghallgatod a töredelmes szívű embert. Tudjuk, Istenünk, hogy bizony mi sokszor méltatlanok és érdemtelenek vagyunk erre a minden emberi értelmet felülhaladó szeretetre és kegyelemre. De kérünk Téged, Istenünk, hogy ne fordulj el tőlünk. Légy ott mindig az életünkben, és soha ne szűnj meg tanítani bennünket arra, hogy hogyan járjunk a Te utadon, hogy hogyan őrizzük meg önmagunkat a gonosz minden kísértésével szemben, minden támadásával szemben, hogy hogyan tudjuk a szívünkből, a lelkünkből, ha kell még talán az önmagunk megalázásával is kivetni a gonoszt. És ehhez erőre van szükségünk. Olyan erőre, amelyet csak Te tudsz megadni nekünk. Ezért kérünk most, Urunk, hogy Szent Lelked által erősíts bennünket. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért is, közösségünkért is. Ünneplésre készülő gyülekezet vagyunk. Kérünk, hogy a készülődésnek ezt az időszakát áld meg a mi számunkra, hogy valóban úgy tudjunk készülni az előttünk álló nagy ünnepre, hogy a lelkünk ajándékait gyűjtsük össze, azokat az ajándékokat, amelyekre olyan sóvárogva várunk. Könyörgünk hozzád, Urunk, népünkért is, nemzetünkért is, hiszen az üres lelkeknek szüksége van a Te ajándékaidra, amelyek által megismerhetik az igazi örömet, a megajándékozott ember igazi örömét. Kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, könyörgésünket, maradj velünk, áld meg az életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az adakozást hirdetem a testvéreknek. Hirdetem továbbá, hogy a ránk következő héten, az első adventi héten, ahogy az már hosszú évek óta megszokott a gyülekezetünkben, teológusok szolgálatával tartjuk meg az adventi előkészítő alkalmainkat, tehát november 28-a és december 3-a között Minden este 6 órai kezdett el a Mátyásföldi templomban. Hirdetem továbbá, hogy a ránk következő vasárnapon, december 1. vasárnapján hálaadásra megterítjük majd az Úr asztalát. Erre az alkalomra is mindenkit hívunk és várunk. Hirdetem továbbá, hogy már kapható a bibliaolvasó kalauz és a Calvin kalendárium is az iratterjesztésben megvásárolható. Hirdetem valamint, hogy megtörtént gyülekezetünkben a presbiter és gondnok választás a törvény előírásai szerint. Most felolvasom, hogy az elkövetkező 6 esztendőben kik azok a gyülekezeti tagok, akik gyülekezetünk vezető testületét, a presbitériumot alkotják majd, és ki lesz gyülekezetünk gondnoka. A presbitérium tagjai, tehát a következő személyek: Bognár Attila, Boros János, Csobai Zsolt, dr. Farkas Csaba, Jáki Attila, K-papné Szalai Andrea, Kis Márton, Kisfaludi Károly, Korsós András, Kovács Sándor, Matejcsók István, Nagy János, Nagy Perge György, dr. Szabó Imre, Szöllősi Istvánné, Szűcs Kálmán, Tarnai Zoltán, dr. Tihanyi Miklós, Tóth Sándor és Varga Béla. A pót presbiterek pedig Juhász Zsolt, dr. Keszthelyi Zsolt, Ribinszki Zsófia és Tótné Juhász Tünne. A gyülekezetünk gondnoka pedig Varga Béla. Most pedig mai istentiszteletünk befejezéseképpen a 370. énekünknek a második és harmadik verseit énekeljük, majd pedig fennállva vegyük az áldást. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.